Suga Yoshihidét választották meg szerdán kormányfőnek a japán parlament alsóházában, ahol a kormányzó liberális demokrata pártnak többsége van, és ugyanez van, mármint a többség a felsőházban is. Bartók András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója van a telefonnál. Nagyon messze van Japán, alig foglalkozunk a politikájukkal. Mit kell tudni az új miniszterelnökről?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Suga nagyon sokáig az előző miniszterelnök, Abe Shinzo tulajdonképpen jobb keze volt kormánypozíciójában is, mint kabinetfőnök, és egyébként a párton belüli mozgások során is. Suga korábban belügyminiszteri posztot is betöltött, az LDP-t a kormánypárton belül ő jellemzően kevésbé a rivalda fényt kereső politikus, inkább egy csöndes, háttérben meghúzódó, problémamegoldó figura. Tehát több olyan reformpolitika végrehajtását és ellenőrzését is bízta rá már a korábbi évtizedekben a párt, ami problémásabb volt, kevésbé népszerű, vagy összetettebb kihívást jelentett. Tehát ő inkább egy csöndes probléma megoldó úriember volt eddig.
Milyen jellegű párt a liberális demokrata párt? Mihez lehet hasonlítani, amiről legalább valami közvetlenebb ismeretünk van?
Japán pártjainak vagy pártpolitikájának a politikai ideológiai retorikája sokkal kevésbé harsány, mint amit mi itt Európában megszoktunk. Tehát mind a jobb, mind a baloldali pártformációit igazából a mi mértékünkkel inkább ilyen közép vagy centrista vonalnak hívnánk. Az LDP a konzervatívabb, inkább ilyen közép-jobb, ként is szokták leírni, de tulajdonképpen azért nehéz ezeket alkalmazni rá, mert a liberális demokrata párt az 50-es években több, ugye két nagy, de a liberális és a demokrata párt, vagy így elnevezett pártok szövetségeként jött létre, és mind a mai napig az határozza meg a párt működését, hogy ez sok 6-7 párton belüli frakciónak egyfajta lazább szövetsége, mint mondjuk egy Magyarországon megszokott párt. A szavazásokkor is a pártfegyelem sokkal kevésbé jellemző, inkább a párton belüli frakciókon belül, mondjuk egy törvényjavaslat kapcsán. Ennek az lehetett az oka, hogy a japán választási rendszer nagyon sokáig és bizonyos mértékben mind a mai napig jóval nagyobb szerepet ad a helyi választókerületi vezetőknek, vagy a pártok helyi választókerületi szervezetének, úgyhogy sokkal kevésbé központosított pártformáció. Egyébként az LDP nagyjából 1955-től 1993-ig folyamatosan kormányon volt, ott volt egy-két éves interregnum, 94-ben visszatért, és legközelebb 2009-ben veszített választást, 2009 és 12 között a hagyományosan ellenzéki centrumbal demokrata párt volt hatalmon, és 12-ben tért vissza az LDP, tehát igazából a második világháború utáni Japán meghatározó kormánypártja évtizedek óta az LDP.
Mi osztja meg a japán belpolitikát? Ideológiák, világnézetek, problémák, hogy kell elképzelni?
Talán először azt kéne megnézünk, hogy az LDP-vel szemben milyen kihívók vannak. Ugye az LDP egy végső soron a konszenzusa ezeknek a kisebb frakcióknak egy konzervatív, centrumjobb irányvonal, és ehhez képest az ellenzéki pártok között megtalálunk egy ehhez képest balosabb, tehát egy ilyen centrumbal pártot, ami sokáig a demokrata párt néven működött. Ennek a neve változott, most a demokratikus alkotmány pártja viszonylag kis támogatottságon áll a 2009-es választási győzelméhez képest. Van ezen kívül még egy-két kisebb-nagyobb, inkább szélsőjobbra hasonlító pártformáció, ezeknek is gyakran változnak a nevei, talán ami a legismertebb, meg a magyar sajtóban is előkerült, ez a japán restaurációs párt volt, 2010-es évek elején jött létre, és viszonylag harsányabb szélsőjobboldali retorikát képviselt, illetve egy kicsit a kiábrándultak, a pártokból, hagyományos pártokból kiábrándultakat összegyűjteni hivatott reménypártja, ez a Kibonotó egy-két éve megjelent a politikai palettán. Jelenleg az LDP támogatottsága a legmagasabb, ezeknek az ellenzéki pártoknak nincs reális esélye egy következő választáson, vagy a közeljövőben esetlegesen tartott választáson többséget szerezni. Tehát igazából nagyon nagy túlsúlyban van jelenleg az LDP az ellenzéki pártformációkhoz képest.
merev ez a párt szerkezet Japánban, vagy van még benne valamilyen mozgás, mert abból, hogy a nevek változására utalt, ez is következtethető volna, de lehet, hogy tévesen.
A nevek változása főleg a hagyományos kihívó, tehát a demokrata pártnál annak köszönhető, és talán ez az egyik legmegosztóbb kérdése a mostani japán politikának, hogy az LDP vezetésének az élén Abe Shinzo kilátásba helyezte az alkotmány módosítását. Nagyon sok széthúzás van a demokrata párton belül is, de az egy összetartó erőt képez, hogy az alkotmány jelenlegi formájához ragaszkodna. Tehát ez a demokratikus alkotmány pártja új név, ez igazából egy reakció volt Abe Shinzo politikájára, retorikájára. Hogy mennyire stabilak ezek a pártformációk? Hát Japánnal kapcsolatban azt szokták mondani politikai szakirodalmak, hogy a arányaiban más hasonló országokhoz képest magasabb az úgynevezett párthoz nem elkötelezett választóknak a száma. A japán nyelv úgy is hívja, hogy ez a fudohjó, tehát ilyen lebegő szavazók, vagy ilyen kis úszó szavazók, igen, tehát vízfelszínen lebegő szavazók. Mégis ezeket a kevésbé elkötelezett szavazókat úgy tűnik az elmúlt évtizedek alapján, hogy az LDP képes megnyerni magának. Tehát annak ellenére, hogy egy viszonylag nagy támogatottságot szerez általában a választásokon, közvéleménykutatásokon általában azt szokott kijönni, hogy nem amiatt, mert nagyon elkötelezett pártszavazói vannak, magas az aránya azoknak a japánoknak, akik összességében egyik párt teljesítményével sem elégedettek, de a sok, sok kevésbé szimpatikus közül általában az LDP szokta tudni elhalászni ezeket az el nem kötelezett szavazókat.
Honnan jönnek, honnan rekrutálódnak a japán politikai elit vezetői? Családi hagyományokból, pártszervezetekből végigjárják a rangvétát. Mi az út a csúcsra?
Hát ebből a szempontból a jelenlegi miniszterelnök egy kivétel. Jellemzően a japán pártoknak a felsőbb vezetése általában politikus dinasztiákból tevődik ki. Abe Shinzónak például apja is, nagyapja is, nagyapja miniszterelnök volt, az apja külügyminiszteri posztot töltött be, felesége is, korábbi kabinetjében a pénzügyminiszter is, tehát igazából az eddig látott japán kormány legtöbb tagja az általában két-három vagy több generációs politikusi családból érkezik. Ezt képest a jelenlegi miniszterelnök Suga egy érdekes kivétel. Őneki a szülei eper őstermelők, és hát saját erejéből küzdötte be magát, egyetemre tudjon járni, ezután ugye mindenféle családi vagy egyéb támogatás nélkül tudott egy nagyon-nagyon sikeres politikai pályát befutni jelöltként. Tehát nem példa nélküli az, hogy mondjam, ilyen dinasztikus vagy családi hagyományoktól függetlenül is valaki egészen magasra vigye, de a jellemzőbb mintázat az az, hogy már régóta politikus családok képviselői azok, akik a magasabb vezetői pozíciókba kerülnek Japánban.
Mi adja egy vezető politikus hátterét a japán politikában? Említette, hogy a liberális demokrata párt az több, kisebb, időnként egymással is vitatkozó formáció szövetsége. Tehát nem lehet mondani, mi fogalmainkkal nézve, hogy egy párt állna a miniszterelnök mögött egyetlen tömbként. Akkor mi adja az erejét?
A japán miniszterelnöknek? Hát a japán választási rendszerben van egy olyan mechanizmus, hogy a miniszterelnök bármikor feloszlathatja az alsóházat. Ugye a törvényhozás két kamarája közül ez a nagyobb, és normál működési mechanizmus alatt ez a meghatározó. A miniszterelnöknek viszonylag nagy mozgástere van ennek a feloszlatására, és ezzel tud egyfajta, említettem, hogy kevésbé jellemző a pártfegyelem mondjuk adott törvénymódosítások esetében, az alsóház feloszlatásával tud esetlegesen a miniszterelnök valamiféle fogást találni, akár saját pártján is, méghozzá azért, mert Japánban nagyon szigorúak és nagyon korlátozottak a kampányra felhasználható források. Ennek megfelelően az alsóház feloszlatása után a legtöbb képviselőnek egy viszonylag nagy erőfeszítést jelent, egy hirtelen, tehát 30-40 napon belül megtartott, ugye ilyen rendkívüli vagy nem időzített választáson a megmérettetés. Úgyhogy ez az egyik olyan mechanizmus, ami egy miniszterelnöknek és a párt központi vezetésének egyfajta fogást ad esetlegesen a pártfegyelem alól kiszavazni óhajtó képviselők irányába is, mert hogy hirtelen szükségük lesz majd a párt támogatására, ugyanis a törvényesen felhasználható kampányforrások, azok nagyon szűkek, nagyon keveset változtak az elmúlt évtizedekben, egyáltalán nem alkalmazkodtak a japán médiapiac átalakulásához. Ennek egyébként az szokott lenni az eredménye, hogy nagyon sok japán politikussal kiderül, hogy nem csak teljesen törvényes forrásból finanszírozta a pártját, a kampányát, de itt például ilyen összegekről is szokott szó lenni, hogy 15 ezer jennel nem tud elszámolni, ami mondjuk 30 ezer forint. Tavaly előtt például egy ilyen miatt kellett lemondjon egy képviselő. Tehát igazából a miniszterelnök ereje, fogása egy lazább párt formáció fölött az alsóház feloszlatása és a rendkívüli országgyűlési választás kihirdetése.
Ennek fényében az, hogy a 462 fős alsóházban 314-en szavaztak Sugára, ez mekkora erőnek, mekkora felhatalmazásnak számít?
Viszonylag számottevő és viszonylag nagy. Suga úgy tűnik a jelenlegi kormány összeállítása alapján, hogy egy átfogó, kompromisszumos, átfogó szövetségi hálózatot tudott maga köré kiépíteni, vagy maga alá felépíteni az LDP kisebb frakciói között. Ahogyan kinevezte a minisztereit, ebből az látszik, hogy a legtöbb frakció arányosan a saját súlyához, de képviselve van az új kormány összeállításában. Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis jelenleg Suga viszonylag magabiztosan élvezi a saját pártjának átfogó támogatását.
Szüksége lehet külső támogatásra, vagy ennek fényében nem egyedül saját pártszövetségével megcsinálhat bármit?
A hatalmon maradáshoz és a hatalmának jelenlegi stabilitásához valószínűleg nincs szüksége további külső segítségre, de ugye nagyon sok olyan kihívás áll Suga előtt, amit megörököl majd az Abe kormányzattól. Eléggé egyértelmű, ugye, hogy a COVID-járványnak a kezelése az egy komoly problémát fog jelenteni, és az ezzel járó esetleges gazdasági problémák. Felismerült, hogy esetleg a következő hónapokban Suga feloszlatná az alsóházat. A hivatalos megválasztása előtt a párt több vezető alakja is felvetette ennek a lehetőségét. Most úgy tűnik, hogy ezek a hangok elhalkultak, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy néhány hónapig valószínűleg stabilnak tűnik a Suga kormányzat támogatottsága. Általában egyébként az LDP-nek tekinthetjük úgy, hogy van egy külső szövetségese. Az LDP pártnak van egy hagyományosan koalíciós partnere, ez a Kōmeitō nevű viszonylag kis méretű párt, egy speciális buddhista felekezethez tartozó, tehát egy valamelyest ilyen vallási alapú közösségszerveződésre épülő pártformáció a Kōmeitō. A két párt viszonylag stabil szövetséget mutat a japán politikai életben, egy nagy eltérés szokott lenni kettejük között. Míg az LDP gondolkodik rajta és felvetette a lehetőségét, hogy módosítaná a japán alkotmányt, ezen belül is a 9. békecikkely megfogalmazásán változtatna, a Kōmeitō eddig úgy tűnik, hogy ezt nem támogatja, és a Kōmeitō nélkül az LDP-nek nem lenne meg, vagy nagyon általában nem szokott meglenni az a kétharmados többsége, ami az alkotmány módosításhoz szükséges.
A békecikkely az, amit mi itt úgy fordítunk, hogy Japán sose kezd háborút? Vagy mi?
Igen. Az 1947-ben életbe lépett japán alkotmánynak a 9. cikkelye kimondja, hogy Japán lemond a háborúhoz való jogáról, és a nemzetközi problémák békés rendezése mellett kötelezi el magát. Ezzel csak az a probléma jelenleg, hogy emellett Japán a hidegháború során saját területvédelmének érdekében létrehozott egy tulajdonképpeni haderőt, ez az önvédelmi haderő, aminek a képességrendszere egyébként annak köszönhetően, hogy a japán körüli biztonsági környezet eléggé megváltozott az 1947-es állapotokhoz képest. Szóval az önvédelmi erőknek a képességrendszere ma már sokak szerint túlmutat azokon a kereteken, amit a japán alkotmány lehetővé tenne. A japán alkotmányjogászok fele szokta azt mondani általában, hogy a jelenlegi képességeivel a japán önvédelmi erő, a GIT-i, akár alkotmány ellenes képződménynek is tekinthető. Az LDP és különösen Abe Shinzo elmúlt évtizedes politikáját meghatározta, hogy szerettek volna egy olyan alkotmánymódosítást eszközölni, ami meghagyná a békecikkely szövegét, de kiegészíteni egy olyan mondattal, hogy a háborúról ugyan Japán lemond, és a béke mellett kötelezi el magát, de saját önvédelmének érdekében a GIT-i, tehát az önvédelmi erőket működteti.
Vagyis magyarán a valós helyzethez...
Nem volt még Japánban, tehát ez egy precedenst teremtene, ettől is félnek sokan a japán politikai vezetésen belül.
De ha ezt meglépnék, akkor ez tulajdonképpen a valós helyzethez igazítaná az alkotmányt?
Tulajdonképpen igen.
Hogyan kezelik a koronavírust egy olyan országban, ami innen nézve rendkívül zsúfolt, ugyanakkor technológiailag meg rendkívül fejlett?
A járvány kezdetén úgy tűnt, hogy nem tud úrrá lenni Japán vezetése a koronavíruson. Egyaránt a japán és a külföldi sajtó a kezdetekben a japán koronavírus kezelés kudarcairól beszélt. Keveset teszteltek, főleg összehasonlítva ugye Dél-Koreával, és a japán kormány azt hangsúlyozta, hogy ő nem a nagy számú tesztelés híve, hanem inkább az alaposabb kontakt kutatásé. Ráadásul a politikai vezetés jogköre viszonylag korlátozott arra vonatkozóan, hogy milyen kijárási korlátozásokat, nyitvatartási korlátozásokat vezethet be, tehát inkább kérte a lakosságot bizonyos szabályok betartására, mint volt lehetősége kötelezni. Ehhez képest összességében nagyjából tavasz vége nyártól kezdve mind a japán sajtó, mind a külföldi sajtó nagyjából egyetértett abban, hogy mégis sikeresnek volt tekinthető a japán víruskezelés. Ami változott, egy nyárvégi második hullámról beszélhetünk Japán esetében, tehát ilyen július-augusztusban emelkedtek meg nagyon a számok. Ami változott, az az, hogy továbbra is nagyon hangsúlyos a kontaktkutatás, viszont a tesztelésnek a volumenét azt nagyban növelték a tavasz elejé megoldáshoz képest. Tehát jelenleg Japánban úgy tűnik, hogy túl vagyunk egy második hullámon, elenyésző, viszonylag kevés, vagy nagyon kevés halálozási számmal, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyelőre magának a koronavírusnak a kezelése sikeresnek tűnik, a gazdasági hatásai ennek már elkezdtek érződni, nőtt a munkanélküliség, de ennek a prognosztizálásában lehet, hogy itt most még nem korai lenne beleugrani.
Hogy alkalmazkodik a japán társadalom a korlátozásokhoz? Nekik a maszkviselés, azt gondolom, nem egy nagy probléma, új gyakorlat.
A maszkviselés eddig is bevett gyakorlat volt. Voltak olyan aspektusai ennek a helyzetnek, amihez nem tudott rugalmasan alkalmazkodni a japán társadalom volt, amihez igen. Kicsit kinti ismerősökkel beszélgetve, beszámolókból az látszik, hogy a japán idős lakosság viszonylag alaposabban, ügyesebben betartotta a távolságtartást, hajlandóbb volt otthon maradni, mint mondjuk európai országokban. Tehát tényleg a kitettebb, sérülékenyebb lakosság társadalmi fegyelme az úgy tűnik, hogy jól működött Japán esetében. Amiben nem tudott alkalmazkodni, az igazából a japán munkakultúra néhány sajátossága. Tehát nagyon sok cégnél annak ellenére, hogy home office-ba engedték el a dolgozókat, sokáig be kellett járni hetente kétszer mindenféle papírokat aláírni és lepecsételni egy ilyen személyes pecséttel. Tehát sokszor annak ellenére, hogy a home office-t engedélyezték, mégis rendszeresen berángatták az irodába a japán dolgozókat. Tehát van, ami már rugalmatlan volt, főleg a japán munkakultúra, amiben talán a japán társadalom egy picit jobban tudott alkalmazkodni, az tényleg az idősebb, sérülékenyebb lakosságnak a fegyelmezett viselkedése volt.
Le lehet vonni olyan következtetést, hogy a munkakultúra ettől majd fog változni, mert Magyarországon, ahogy átálltunk a home office-os oktatásra, úgy tűnik, hogy ebből egy csomó minden meg fog maradni. De lehet, hogy Japán teljesen más.
Ezt még korai lenne mondani, hogy megváltozik a munkakultúra, de annak köszönhetően, hogy kialakult ez a helyzet, elindultak olyan viták, elindult egy olyan párbeszéd Japánban, ami korábban nem látott mértékben szeretne foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne megreformálni. Például ezt a pecsételési kérdést, tehát hogy Japánban az aláírás mellett mindenkinek van egy személyes pecsétje, általában ugye a nevével, és ezt nagyon-nagyon sok dokumentumnál ahhoz, hogy hiteles legyen, az aláírás mellett kell alkalmazkodni. Most például ennek az oka, ez volt az egyik oka annak, hogy hetente többször berángatták a dolgozókat, és elindult egy vita arról, hogy érdemes-e egyáltalán 2020-ban ezt a rendszert még megtartani. Így szeptemberben én nem merném azt mondani, hogy gyökeresen meg fog változni a japán munkakultúra, de az biztos, hogy a Covid hatására olyan korábban, ha nem is tabu, de kevésbé meghatározó viták előtérbe kerültek, és legalább beszélnek róla a japán közéletben, legalább foglalkozik vele a sajtó, legalább elindult egyfajta átértékelés vagy újraértékelése az eddig bevett szokásoknak.
Mondta az előbb, hogy nem lehet még messze menő következtetéseket levonni a japán gazdasági adatok alakulásáról, de most úgy tűnik, hogy júliusban rekordmértékben nőtt az ipari termelés, legalábbis az előző havihoz képest, és az egy évvel korábbitól számított elmaradása 3%-ponttal csökkent. Mondhatjuk, hogy kifele jönnek a válságból, vagy még nem mondhatjuk?
Egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Nagyon sok múlik azon, hogy az új Suga kormányzat mit fog majd folytatni, mit fog majd átörökíteni, mit fog majd továbbvinni az előző Abe kormányzat gazdaságpolitikájából. Valószínűleg egyébként sokat, mert maradt ugyanaz a pénzügyminiszter. Ugye Abe kormányzati ciklusait meghatározta ez az úgynevezett Abenomics gazdasági reformprogram, aminek egyébként a sikereiről beszéltek nagyjából 2003 és 2015 között, és nagyjából 2018 óta jelent meg az a probléma, hogy a kezdeti sikerek mellett nagy strukturális átalakulásokat és változásokat mégsem tudott hozni, tehát egy ilyen hullámvölgyes jellegű volt ennek az értékelése. Én ezért, vagy hát a korábbi tapasztalatok miatt mondanám, hogy most ezek a pozitív mérlegek még nem biztos, hogy a hosszú távú értékelésben is relevánsak lesznek majd. Várjunk egy picit a Suga kormányzat, hogyan fogja folytatni ezt az utat.
Mi jellemzi a japán gazdaságot? Innen távolról nézve ez egy szigetország, hatalmas exporttal, családi cégekkel, Honda, Toyota, elég néhány ilyet mondani. Ilyen a japán gazdaság?
Ez a klasszikus összképe, de jelenleg van két nagy problémája, amivel már régóta próbál megküzdeni, több-kevesebb sikerrel. Az egyik a defláció, a másik pedig a demográfiai előregedésnek a gazdasági hatása, egyébként a kettő viszonylag összefügg. A japán gazdasági sikertörténete nagyjából a 90-es évek elején tört meg, és úgy is emlegeti innentől kezdve először 10 évet a japán nyelv, hogy ez az elveszített 10 év, vagy elvesztegetett 10 év, aztán mikor nem lett vége, tulajdonképpen a stagnálásnak, tehát itt nem egy borzalmas zuhanásról van szó, hanem egyszerűen a korábbi 10% körüli GDP növekedés, az megtorpant és stagnált a növekedési aránya a japán gazdaság teljesítményének. Ez a stagnálás ez kitartott 20 évig legalább, és valamelyest az Abenomics program igyekezett ezt feloldani, ezt megszüntetni. Ennek az egyik leggyakrabban emlegetett problémája ennek a gazdasági stagnálásnak a defláció. Tehát a yen értéke viszonylag magas lett. Én nem vagyok közgazdász, úgyhogy nem fogom tudni szépen megfogalmazni, de végső soron Japán számára a legnagyobb problémát a deflációval kapcsolatban az jelentette, hogy visszaesett a fogyasztás, ennek köszönhetően sok esetben a korábban 30 éven keresztül látott lendülethez képest visszaesett az igények csökkenésével a termelés, kialakult egy fogyasztói bizonytalanság, nőttek a megtakarításoknak az arányai, de ez nem élénkítően, hanem ugye lassító vagy a stagnálást erősítő módon hatott a gazdaságra. És ehhez adódik egy második tényezőként, tehát a gazdaság lassulásához, ugye a társadalom előregedése. Japán élen jár abban a problémában, hogy az aktív munkavállalói lakossági arányhoz képest az eltartásra szorulók, tehát a 65 év felettiek aránya jelenleg is nagyon magas, és a következő években akár kialakulhat az a helyzet is, hogy egy munkavállalóra kettő, vagy akár annál több eltartásra szoruló állampolgár jut, hogyha megnézzük ugye, a társadalom összességét. Igazából az Abenomics gazdasági programnak az egyik nagy célkitűzése volt a defláció csökkentése. Több-kevesebb sikerrel, inkább azt mondhatnánk, hogy a kezdeti években ez látványosabb volt, és hosszú távon ezen mégsem sikerült annyira javítani, nem nőtt meg drasztikusan a lakossági fogyasztás mértéke. Egy másik, ugye Abe ilyen nyilakkal jellemezte, tehát 3 nyila van az Abenomics programnak, egy másik nyíl volt hivatott valamiféle megoldást keresni erre a demográfiai előregedésre, családtámogatási programokon keresztül, annak az ötlete is felmerült, ugye, hogy a nyugdíjkorhatárt tolják ki, nyugdíj utáni munkaerő integrálása, illetve Japánban viszonylag nehéz külföldi munkavállalóként érvényesülni. Voltak olyan programok is, amik ezen hivatottak egy picit javítani. Például az egyik ilyen külföldi munkavállalói program, ami érzékeny téma a japán politika számára, az egyik ilyen programnak volt a kormányzati megbízottja vagy vezetője Suga is. Én azt hiszem, hogy az ő korábbi karrierét látva valószínű, hogyha további gazdasági reformokról lesz szó, és folytatja az Abe kormány útját a Suga adminisztráció, akkor gyanús, hogy ez a családtámogatási program, ez a demográfiai vonal talán egy picit testhez állóbb pálya Sugának, és lehet, hogy ez lesz majd hangsúlyosabb, és kevésbé a monetáris politika harsány kommunikációja.
Az a modell él még Japánban, hogyha az emberek nem fogyasztanak, akkor nyilván annyit, akkor nyilván megtakarítanak. Ha van megtakarításuk, akkor abból tudnak állampapírt venni, és a japán államnak nem kifele, hanem befele kell eladósodnia. Ez működik még?
Ez működik még. Japánnak döbbenetesen magas az államadósága, de ennek a jelentős része ugye befele irányul. Arra is történtek próbálkozások és ígéretek, és ez, sokakat ez szokott ugye ilyen kevésbé elkötelezett szavazóvá tenni, hogy az Abe kormányzat már többször beígérte, meg többször felvetette ugye az államadósság csökkentésének szükségességét, és ehhez képest igazából itt nem láttunk semmiféle eredményt. Tehát most folyamatosan változik, de azt hiszem, hogy lassan most már 300%, tehát a GDP-hez arányítva, ugye 300%-osan nőtt az államadósság. Ugye Japán esetében ez nem kifele, hanem ugye a lakossági megtakarítások irányába áll fönt, de ettől függetlenül a japán szavazóknak egy jelentős részét ez kifejezetten aggasztja, és ez például egy olyan tényező, amiben nem látták, hogy az ígéreteket beváltotta volna az Abenomics, illetve az Abe eddigi kormányzati ciklusai.
Az volna a megoldás, hogy mindenki elkezd többet fogyasztani, de hát ez egy mentalitási kérdés, nem lehet két kiflit enni, ha az ember csak egyre éhes.
Igen, igazából a fogyasztási mentalitás növelése, javítása, hát ez egy olyan fal, amiben beletörik a bicskája folyamatosan a japán kormányzatoknak. Hozzá kell tennünk egyébként, hogy Japánban viszonylag nehéz a reformpolitika. A japán politikai rendszer úgy alakult ki a világháború után, hogy van egy csöndes szövetség az úgynevezett vas háromszög három eleme között, ez az LDP az egyik oldalon, a gazdasági érdekcsoportok, ezeket keiretszőnek, tehát ilyen gazdasági csoportköteléknek szokás nevezni, és a jól képzett és általában más országokhoz képest kevesebb politikai megbízottal dolgozó állami bürokráciai apparátus között. Ennek megfelelően a japán közélet nagyon sokszor ennek a háromszögnek, tehát a vas háromszögnek valamiféle kompromisszumát jelenti, függetlenül attól, hogy ez a választói igényeknek vagy elvárásoknak megfelele vagy sem. És az egyik ilyen tényezője a vas háromszög működésének, hogy alapvetően még ha az LDP be is ígér reformokat, a vasháromszög másik két lába, tehát a keiretszük, a gazdasági érdekcsoportok és az állami bürokrácia ezeket rettenetesen rüheli. És igyekszik minden erejében visszafogni egy reformpolitikának az élét, tehát egy viszonylag lassan mozgó entitás Japánban a reformpolitika, nem csak most, hanem igazából az elmúlt évtizedekben, tehát a hidegháború óta.
megtorpanni látszott még a múlt század vége felé a japán elektronikai ipar, akkor ha azt gondoltuk, hogy hangtechnika, meg szórakoztató elektronika, akkor mindig a Sony jutott eszünkbe. De ma már nem. Ma már kínai, meg dél-koreai márkák. Ezzel hogy tudják fölvenni a versenyt?
Még Abe próbálkozott azzal, hogy például a blockchain kriptovaluta, tehát kifejezetten már nem a fizikai finom elektronikára épülő, hanem az IT szektornak tényleg a fejlesztési és programozási vonalát erősíteni, és ebben versenyképessé tenni Japánt, de Dél-Koreához vagy Kínához képest. A három jelöltje volt Abe lemondása után az LDP-nek a posztra, és igazából hármójukat nagyon-nagyon kevés különböztette meg. Suga-ra volt jellemző a vita során, hogy ezeket a fajta inkább technokrata, inkább IT irányba történő elmozdulásokat próbálta hangsúlyozni. Tehát elképzelhető, hogy Japán nem feltétlenül már a finom elektronika hardveres irányába szeretne majd versenyképességet javítani, hanem kifejezetten az IT-nak, ugye a szoftver szolgáltatói, fejlesztői szektorában kíván a jövőben erősíteni. Tehát ebben látja azt a következő ugrást, amivel ugye a hozzá felzárkózott hagyományosan a japán közéletben, vagy a japán közbeszédben, ugye Dél-Korea szokott lenni a nagy versenytárs, vagy látványos versenytárs, de most már ugye Kína is felzárkózott ehhez. Tehát úgy tűnik, hogy Japán majd ezekben az IT vonalakban próbál erősíteni, vagy ebben látja egyfajta ilyen stratégiai lehetőségét.
Gépjárműgyártásra is ugyanez igaz, mert a Toyota ugye az a világ legnagyobb autógyártó vállalata, viszont időnként nem a legértékesebb.
Igazából az autógyártás és a Toyota meg fog maradni egy kiemelt pozícióban. Ugye ebből a vasháromszögből emlegetett gazdasági csoportok közül az egyik ilyen legfontosabb kejrecű pont ugye az autógyártáshoz kötődik. Valószínűleg mindig is megmarad egy kiemelt pozícióban, kormányzati szinten is ennek támogatása, tehát pusztán a politikai bekötöttsége miatt is nem kell félteni Japán esetében az autóipart. De én nekem a Suga jelölti vitában elhangzott megjegyzései alapján az volt az érzésem, hogy inkább ezt az IT szektort fogja favorizálni, és nem csak a fejlesztés és gazdaságpolitika szintjén, hanem például olyan ötletei voltak, hogy a mobiltelefon, mobil internetre vonatkozó adókulcsok, előfizetések struktúrájának átalakítása, ezzel egy kicsit ugye így a virtuális fogyasztás, vagy a virtuális piac működésének érinkítését tartotta hangsúlyosabbnak a többi jelölthöz képest. Tehát azt hiszem, hogy Sugával esetleg elképzelhető egy kicsit technokratább irányú fordulata a japán gazdaság érinkítésnek.
Milyen a japán biztonságpolitika az alkotmánymódosítási vita kapcsán? Már egyszer ezt emlegettük, de ugye Japán Dél-Koreával együtt a térségben az Egyesült Államok szövetségese, abban a térségben, ahol Kína az úr, Észak-Korea meg időnként kiszámíthatatlannak tűnik.
Hát Japán biztonsági környezete nagyon sokat romlott saját percepciója alapján az elmúlt 20 évben, tehát egy sokkal instabilabb régióban érzi úgy, hogy léteznie kell. Ugye egyik oldalon ott van az öröksége az alkotmány 9. cikkeinek, tehát egy pacifista elköteleződése van a japán biztonságpolitikának, de ennek ellenére egy nagyon-nagyon korszerű eszközökkel felszerelt és ütőképes haderőt működtet Japán. Különösen a haditengerészet és a légierő szempontjából, tehát nyilván nem, számokban nem mérhető össze a kínai katonai képességekkel, de a kisebb eszközpark sok esetben a legkorszerűbb technológiát képviseli, különösen például a tengeralattjárók és a hadihajók terén. Tehát Japán igazából egyfajta az önvédelemhez és elrettentéshez minimálisan szükséges katonai képességet igyekszik kiépíteni, vagy hát kiépített az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy nyilván nem fogja fölvenni a versenyt a kínai katonai fejlesztésekkel, de egy minimálisan elégséges magabiztosságot azért adhat a szigetországnak. A kérdés az, hogy a jelenlegi alkotmány keretei mellett ez a jövőben, tehát Kelet-Ázsiában zajlik egy fegyverkezési verseny, ennek része Japán is, része Dél-Korea is, része Kína is ugyanúgy. Kérdés, hogy ebben a fegyverkezési versenyben meddig tudja majd tartani a számára megbízható önvédelemre szükséges képességeket. Az látszott, hogy bár az alkotmánymódosítás lehetősége úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni, az Abe kormányzatnak egy kiemelt iránya volt a biztonságpolitika. Egyrészt az amerikaiakkal való szövetség szorosabbra fűzésével, másrészt olyan japán védelmi fejlesztésekkel, amik igazából egészen furcsák azt figyelembe véve, hogy egy pacifista országról beszélünk. Tehát Japán például hadrendbe állított két tulajdonképpen repülőhordozó osztályt, de mivel az alkotmány értelmében támadó jellegű repülőgéphordozóval nem rendelkezhet, ezeken jelenleg csak helikoptereket üzemeltet, és helikopterrel felszerelt rombolónak nevezi őket. Viszont aláírtak egy olyan üzletet az Egyesült Államokkal, hogy az Egyesült Államoktól F-35B, tehát olyan vadászgépeket fog kapni Japán, amikkel felszerelve ezek már tulajdonképpen repülőgéphordozóvá válhatnak. Emellett Japán belekezdett egy hiperszonikus csapásmérő fegyver fejlesztésébe 2019-ben. Ez tulajdonképpen tehát a balisztikus rakétákhoz képest egy következő generációja lesz a távoli csapásmérésnek. Az indoklás az, hogy távoli szigetei védelme érdekében, de hát a valóságban ezek ugye egy egészen másfajta képességet jelentenek a hagyományos területvédelemhez képest. Tehát Japán egy ilyen kettős játékot játszik, hogy az alkotmány megmarad, de mégis olyan képességet tesz szert, mert megvan hozzá a fejlett védelmi ipara, ami már a pacifizmuson bőven túlmutató eszközrendszert jelent. Észak-Korea vonatkozásában is ugye van egy fontos tényező, a balisztikus rakéta védelem. Rengeteg olyan rombolója van Japánnak, amin ugye ez az Aegis rakéta védelmi rendszer működik, és alkalmas lehet egy észak-koreai balisztikus rakéta kiiktatására. Ezeknek a sikerességéről ugye nem sokat tudunk, hál' Istennek ezeket nem kellett soha kipróbálni, tehát soha nem 100%-os a hatékonyságuk. Röviden összefoglalva, Japán jogilag megtartja ezeket a pacifista kereteket, de ennek ellenére aktív résztvevője a Kelet-Ázsiában zajló fegyverkezési versenynek, ha nem is a mennyiség, de a fegyverrendszerek minőségi színvonalával biztosan.
Még egy nagyon fontos kérdéssel kell szembenézni Japánnak, az olimpia kérdésével. Hogy állnak a japánok az olimpiához? Megrendezhetőnek tartják-e? Biztonságosnak gondolják-e?
Nagyon nagy trauma volt végül az a döntés, hogy a japán kormány számára, hogy a 2020-as olimpiát halasztják. Jelenleg úgy néz ki, hogy a jelenlegi tervek arra irányulnak, hogy 2021-ben ezt meg fogják rendezni. Ennek ellenére nagyon sok japán üzleti lobby, a japán gazdaságot képviselő politikai érdekcsoportok jelenleg is vitatkoznak azon, és jelenleg is érvelnek az olimpia megrendezése ellen. A japán kormány szándéka az olimpia 2021-es megrendezése, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ezen az állásponton van. Azt hiszem, hogy a Suga kormányzatnak most egy nagy kihívása lesz a közeljövőben meggyőzni saját hátországát arról, hogy ez biztonságosan kivitelezhető lesz, hogy képesek lesznek megrendezni a világjárvány kellős közepette a 2021-es olimpiát.
Át lehet hozni valamit a korábbi tokiói olimpia bármilyen tapasztalatából, az végül is békeidőben volt?
Hát, sok szempontból hasonlóképpen tekintett, és hasonlóan vizionálta az olimpiát az Abe kormányzat, mint ugye a tokiói olimpiát annak idején. Ez Japán visszatéréseként is volt apostrofálva. 68-ban, ugye Japán a világháborús vereség után tulajdonképpen újjáépül, sokáig tartotta a reintegrációja a nemzetközi rendszerbe, és a 68-as olimpia az egyfajta szimbolikus visszatérés volt a nemzetközi vérkeringésbe. Az Abe kormányzat, amikor eldőlt, hogy Japán rendezi 2020-ban az olimpiát, úgy is tekintett erre, és sokszor kötötte az olimpia megrendezéséhez, például az alkotmánymódosítást, tehát az olimpiával 2020-ban egy megújult, vagy megújulni vágyó Japán szeretett volna megjelenni a világ színe előtt, vagy a világ színpadán. Én úgy érzem a jelenlegi olimpiával kapcsolatos retorika alapján, hogy ezt a nagy fanfáros víziót az olimpiával kapcsolatban most igazából felülírja az a hatalmas kérdőjel, hogy egyáltalán meg lehet-e biztonsággal rendezni a világjárvány kellős közepén.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bartók András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.